Ezen a keddi napon, ezen a hétköznapi alkalmunkon mi más vehetnék most elő, hiszen Purim kezdődik, nem más, mint Eszter könyvének, a 9. fejezetének a 20. versét olvasom. És megír el Márdokos a dolgokat, és leveleket küld el minden zsidónak, aki Ahasvérus király minden tartományába közel és távol vala. Meghagyja nékik, hogy tartsák meg Ádár hónapnak 14. napját, és annak 15. napját évről évre. Mind olyan napokat, amelyen megnyugodának a zsidók ellenségeiktől, és mind olyanokat, amelyen keserűségük örömre és síralmok ünnepre fordult, hogy tartsák meg azokat vigalom és öröm napjául, és küldjenek ajándékokat egymásnak, és adományokat a szegényeknek. Tulajdonképpen ez a happy end nem más, mint a Purim történetének a záró része. Hát a Purim története önmagában ismert sokak előtt, de azért pár szóban szeretném úgy elmondani. Purim nem más, mint Pázsiában a zsidó nép abba a helyzetbe kerül, hogy az első holokausz készülődött, amikor az a bizonyos Hámán kitalálta azt, hogy a zsidóságot valahogy likvidálni kell, valahogy rivalizálnak, valahogy nem tetszett neki, és igazából sor a Purimnak a nevéve benne is van, hogy ki is találtak erre egy napot, és nem a magyar péntek 13 itt a kérdés, hanem Ádár hónap 13-a, nincs összefüggés a két 13-a között, vagyis ez lett volna az a nap, amikor végül is a zsidóságot, mint olyat, mindenhol kiirtják a Hámán embereit, tehát király parancs volt arra, hogy a zsidókat, mint olyanokat likvidálni kell. Azonban a történetben ismerős Eszter királynének a szerepe, mindez fordítva sült el, mindez Márdokosnak is köszönhető, Eszter nagybátyjának is köszönhető, hogy gyakorlatilag végül is fordítva sült a helyzet. Purimból 14-e, 15-e lett a 13-a helyett, vagyis Hámán a hóhért akasztották történetkövetkeikbe, és a zsidóság védekezhetett, parancsba kapta a perzsa királytól, védekezhetett a támadó ellen, úgyhogy ők fel is számolták az ellenük támadókat, megölték őket. Mi több, ott van a folytatás is, hogy Hámánnak a megölése után az utolsó kívánságuk mégis a király előtt az volt, hogy hát akkor már a gyerekeit is távolítsuk el az élők sorából, és ez a történet igazából ezzel a jóval fejeződik be, hogy ünnepnap lett. Ünnepnap lett, azért kettős ünnep a 14-15-en, mert ugye a perzsa birodalom egész Etiópiától Indiáig tartott, körülbelül a méreteket mondom, tehát a hír az nem interneten ment egy pillanatról át, mint a szikra, hanem a futárok, a küldötteknek el kellett vinni, hiszen ezek szerint, a történet szerint zsidók több tartományban is voltak szétszórodva a perzsa birodalomba, nem egy kupacban, egy helyen voltak, de mindenhova el kellett küldeni a fővárosból a híreket, a királyi dekrétumot, a parancsot, hogy igen, a zsidóknak nem lehet bántódásuk, sőt, védekezhetnek, és magának Márdokosnak is a levele, mint olvastam, magának Mordehájnak két neve van, tehát a zsidók Mordehájként mondják, az üzenete, a parancsa végül is mindenhova el kellett jutni a nagy birodalomba, a tartományba, és így lett Purim ünnepe, végül is elrendelt ünnep, amit a zsidóság ma nagyon-nagyon kiemelt módon ma is ünnepel. Érdekes a zsidóságnál ez az ünnep, hiszen nem biblikus ünnep, de mert a Eszter könyvét elővesszük, önmagában valamikor a kanonizálásnál is probléma volt, hogy van egy könyv, amiben Istennek a szerepe egyszer nem szerepel bent. Tehát akkor ez milyen biblia könyv, amiben nincs benne Isten neve. Nagyon egyszerű a magyarázat, van kicsi zsidós is, hogy az egész Istenről szól. Az egész Istennek a tervéről szól, amit a választott népre írt ki, és ezt a választott népre adott tervét hosszantartó és örökké tartott tervét. Egyszerűen Isten úgy, ahogy van, betartatta, és a történelmet úgy irányította, hogy nyilvánvaló vagy egyen, hogy mindenféle nagy birodalom, mindenféle nagy hatalom ellenében az ő akarata szent, sérthetetlen, és be fog teljesedni. Ez mindesetre a zsidóságnak nagyon-nagyon fontos lett a történelmnek a viszontagságai során, hiszen azért itt azóta eltelt 2500-2600 év, ha jól emlékszem, és nem egyszer, nem kétszer kellett ebbe az emlékbe belekapaszkodni, hogy ha Isten akaratában vagyok, akkor senki és semmi nem tehet ellenem olyat, ami Isten akaratát megszüntetheti, és senki nem bántad, nem nyúlhat hozzám. Pedig itt kemény harcok voltak a történelem szerint, itt fegyveres harcok voltak, egy nagy birodalom ellen egy maroknyi nép győzedelmeskedett, és ha belegondolunk ebbe a történetbe, akkor megint csak jön a kérdés, hogy mennyire szavahihető a Biblia, szó szerinti Biblia, mert ez a történet bizony sok minden olyat tartalmaz, ami perzsa vonatkozású, és nem zsidó vonatkozású, hanem a kettőnek az ötvözete. Benne van az, ami egy térbúcsúztató történet is, amit megünnepeltek a perzsák, épp úgy, mint ma a mohácsi búsoljárás, hogy éppen a zsidóság holnap este jelmezbe öltözik, és kereplővel Hámánnak a nevét, mikor megemlítik, akkor dobogva, kereplővel zörögve, nem teszét sem fejezi ki, ami nagyon-nagyon rokon, teszem azt a mohácsi búsójárással, amikor a démonok, a szellemek, rossz szellemek előzéséről szól a történet, de ugyanez Márdok Istennek a imádói is ugyanígy zavarták el a rossz szellemeket. Tehát a zsidóság valahogy ugyanúgy ünnepelte már a Purimot, mint a birodalom más formában. Tehát a kettőnek van egy összhatása, és hogyha azt veszem, hogy maga a történet arról szól, hogy a jó mindig legyőzi a rosszat, ez bizony a népmesétől kezdve, bármelyik népnek a történelmébe, bármelyik népnek a szokásaiba mindig-mindig előjön az, hogy a kicsi legyőzi a nagyot, hogyha rossz volt, tehát a jó és a rossznak a viaskodása mindenképpen a jónak a győzelmével jelenik meg, és ez Perzsiában épp úgy vonatkozik, mint magyar történelemre, mint a mai néprajzra, szokásaira, mint a zsidóságra. Tehát mi ebben a biblikus? Ide vissza kell kanyarodni. Mi ebben az, ami nekünk üzenet, és mi az, amit ebből most, mit akar Isten ebben hozni, és miért tartották meg a zsidók? A zsidóságnak egyértelmű, hogy az első nagyon fontos, hogy ez a kis nép mindenképpen bizonyítja azt, hogy megtartja Isten bármilyen veszedelem kellős közepén is. Ez egy hatalmas erőt ad. Egy hatalmas erőt ad, hogy én kihez tartok, én Isten népe vagyok, és sokszor elmondtam, hogyha lát az ember egy 1,50 magasságú zsidó férfit, az úgy néz ki, mint egy 2 méteres, mert kihúzza magát, mert tudja, ki az ő apukája, akarom mondani, az ő atya, és ki az ő istene, valakihez tartozik, és egy tartást ad, és ez a tartáshoz kell bizony ilyen is, hogy tudjam azt, hogy volt a történelemben már ilyen, és ennek a történelmi leírásnak, ami Eszter könyvében van, bizony számos kérdéses dolga volt, hogy volt-e ilyen, egyáltalán hogyan zajlott le, mindenképpen volt, hogy hogyan zajlott le, abban van egy csomó bizonytalanság, hiszen nincsen történelmi, se emlék, se irat, se semmi nincsen, szinte szájhagyomány által íródott meg maga a purimi történet, és maga ez az egész úgymond sztori úgy iratott meg. Azért most első kérdés az, hogy miért kell foglalkozni vele a Purimmal. És én úgy gondolom, hogy itt összesen a mai gondolatnak egy félmondatba lehet összesíteni az egészet. Ünneped az ünnepet. Ez lenne talán az összesítése. Miért van ünnep, és ebben mit kezdjünk az ünnepekkel? Egyáltalán miért van ünnep? Mi az, hogy ünnep? És mi az, hogy ünneplés? Mert a kettőt külön kell választanunk. Az ünnep mindig nagyon egyszerűen, hogyha definiáljuk, arról szól, hogy valami jó történt, aminek örülünk, és a valami jó történt, aminek folytatása van. amire azért kell emlékeznünk, mert be kell helyezni egy folyamatban, magyarul a történelemben, be kell helyeznünk a történelemben, mert a történelem ismétlések sorozatából is áll, mindig is legyen egy kapaszkodó, legyen egy emlék, legyen egy bizonság, és ezért kell az ünnepre emlékezni. De ha belemegyek a legegyszerűbb ünnepekbe, születésnap is nem arról szól, hogy milyen jó volt az édesanyja, aki megszülte, meg az orvos, meg az apuka, hanem született valaki, akinek örülünk, akinek tudom, hogy a felelős vagyok felnevelni, stb. A jövőbe tekint az ünnep, és nem a tegnapra néz, hanem a jövőbe tekint. Meg kellene tanulnunk tehát ünnepelni. Minden ünnep aktualizálni kell, meg kell ünnepelnünk, meg kell ülnünk, át kell élnünk, hogy a jövőbe is át tudjuk vinni. Egyébként erről szól, teszem azt az úrvacsora története is, hogy mindig is emlékeznünk kell, hogy a mában a valóság legyen, valóban az legyen a valóság, ami az úrvacsorának a lényege, és ez a jövőre mutasson, hogy van folytatása, van következménye, úgymond fejlődés, úgymond változás az embernek az életébe. Az ünnep nem arról szól, hogy mi volt, hanem mi történt. Mi történt, aminek van egy folyamata, aminek van egy következménye. És bizony itt van az első lépés, hogy mi az ünnepeket valahogy elfelejtettük megünnepelni. Elfelejtettük megünnepelni, hogy miért születtem, én magam. Elfelejtettem megünnepelni bármi jót, ami történt az életemben, ahonnét indultak a dolgok tovább, vagy indulhattak volna. Nem tudunk ünnepelni. És amikor az ünnepre nem éljük meg az ünnepet, akkor üres ünneplés marad az életünk. És itt vannak a borzalmak, hogyha mi szétválasztjuk az ünnepet, és nem tesszük élővé az ünnepet, akkor az ünneplésünk hamis lesz. Mi erre a példa? Pontosan legyen akkor Purimnak a példája, amikor Márdokeus kiadja, hogy mindenhol tessék örülni, tessék enni, inni. Mindenhol. Mi is ennek az üzenete? Az, hogy az ünnep nem magadnak szól, nem róla szól. Az ünnep identitás képző. Azért, hogy az az ember beleszületett, aki egy gyereked, egy családba, a család ide-oda, és folytatom az egész széles spektrumot, a széles közösséget, akár az egész emberiségig folytathatom. Igen. A közösség építése az, hogy évről évre meg kell emlékezni a zsidóságnak, és megemlékezik, hogy zsidó vagyok, és megemlékezik arról, hogy Istennek fontos vagyok, és megemlékezik arról, hogy a küldetésemben, amit Isten adott, abban senki, de senki nem tud beleszólni, és a legerősebb erőse tud kinyírni, megszüntetni ma sem. Hatalmas erő. Hatalmas erő, hogy tartozok valakihez, valamihez és valakikhez, egy néphez, az a néphez, aminek feladata van, és ünneplem azt, hogy vagyok. Egy nép része vagyok. És közösen ünneplek. Közös az úrvacsora is. Mert a közösségnek nem az a lényege, hogy most egymásnak megvalljuk a bűnöket, szó sincs erről, hanem maga az úrvacsora összetartó ereje ott van. De számtalan született néktek a megváltó. Ott van az karácsonynak az ünnepe. Igen, meg kell élni a közösséget. Meg kell élni a családi közösséget. Mert itt többes szám van, az ünnep egyedül nem ülhető meg. Az ünneplés igen. Lehet örülni, lehet piálni, zabálni, szellemben, lélekben is étellel, itala egyaránt. Itt a probléma. Itt a probléma, hogy a mai Purim arról szól, hogy karnevál lett belőle, az a Purim, amit ma mindenhol előadnak, zsidó farsang lett, kulturális szórakozás. Az ünnep elveszett, az ünneplés maradt. Az az ünnep, hogy karácsony van, az ünnepet nem ünnepli meg a kereszténység, de elmegy a boltba, és a legnagyobb örömhír, hogy itt van a plaza karácsony előtt, anya vasárnap is. Ez a nagy öröm. A fogyasztói társadalom, mint olyan, itt tanulhatna már végre, hogy Purimból mit tanulhatna, itt tanulhatná meg, hogy az ünnep az ünnepléssel együtt jár meg külön-külön, nem ér semmit. Nem fogyasztani kell, nem agyon dicsőíteni mindent, ülni, mert bort iszom, nem agyon zabálni minden tudományt a szószékről meg a gyülekezetbe, legyen tartalma. Az ünneplésnek a tartalma az ünnep. Az életemnek a tartalma, a megszületésemnek az ünnepe, hogy vagyok, a történések kezdete, hogy megtértem, ez történt, az történt. Minden ember életében ott kell, hogy legyenek a pontok, ott vannak az ünnepek. Nem véletlenül Isten mindig, nem mindig Isten mondja, hogy utálom a ti ünnepeteket. A tartalmatlan ünnepléseket, a rongyrázást, a dicsőítő brigádokat és egyebeket miért te teszed? Ünneped az ünneplés? Nagyon kérdéses ez. Márdokeusnek itt a szava, a parancsa, mondjuk így, ma is aktuális. Mindenkinek szól ma is. Igen, megszületett. Örülj. Nem te. Mi, valamennyien, az egész nép. Igen, akárhol vagy. Identitásod van-e, magyar, zsidó, férfi, nő, család, mit tudom én, hasonló és olyan tovább. Mert az ünnep össze kell, hogy tartson. Nem a díszvacsora, születésnapi, vagy emlékezünk a halottra című vacsora. Nem a töltött káposzta tartson már össze, hanem az, hogy miért? Miért vagyunk család? Miért vagyok én? Miért születtem? Hova tartozom? Purimnak ez a lényege. Ezért van ez a parancs, hogy évente rendszeresen tartsd meg. A népet össze kell, hogy tartsa maga az emlékezet. Az emlékezet önmagában nem egy lexikális valami, hanem arról szól, hogy emlékezz merre. Emlékezz. És az embernek pontosan azért adja meg sok esetben Isten az ilyen nagyon nehéz helyzeteket. Ugye emlékszel, mikor kijöttél nagyon nagy bajból? Hát ünnepeljél. Emlékezz, ne sírasd magadat. Ez halt meg, meg az hagyott el, meg nem tudom, mi történt. Hanem annak örülj, és idd meg, és edd meg azt az örömet, hogy Isten kihozott abból. Hogy Isten nem engedte azt, hogy tönkre menjél. Ünnepeld az ünnepedet már végre, és ne tépd magadat, hogy jaj Istenem. Itt erről szól a Purim. Erről, hogy volt egy Hámán, majdnem kinyírt bennünket. 13-ára van 14-e. Ezt ünnepeld meg, hogy a 13-a az utolsó pillanat, és te neked 14-e, 15-e, másnap ott van Isten szerint előkészített ünneplésed. Nyakig vagy a bajba, semmiből nem látszol ki, mert Hámán készülődik, hogy kinyírjon. Kinyír az akármid, a támadód, akinek már a kés a nyakadra tette. Tudod, hogyha Isten akarja a te életedet, és a te a helyeden vagy, és az ő akaratába, az a kés nem mozdulhat meg, hanem vissza fog csapni. Vissza, Hámánnak, a téged megtámadónak kell hátravonulni, vagy akár meghalnia. Eltűnnie, maradjunk ennél a szónál, hiszen nem kegyetlen Isten van, hanem más módon is eltüntheted a te ellenfeledet, aki ki akar készíteni. Tudod, hogy 13-a után 14-e jön, ilyen egyszer a kérdés. Nem emlékszel, hogy 13-ád is volt, és 14-e lett belőle. És erre mindig emlékezz. Mindig. És itt van az úrvacsora kérdése is. Nem emlékszel, hogy honnét jöttél, milyen bűnből? Nem emlékszel? Nem emlékszel? És ezt mondd el mindenkinek. Ott a parancs Márdokeustól. Mindenki a tartományok összességében, nem tudom most pontosan hány perzsei tartomány volt, szerte a világon. Mindenki egyszerűen emlékezzen, aki az ő népéhez tartozik. És ez Krisztus testére is vonatkozik. Mindenki együtt emlékezzen. Sose felejtsd el. Ne felejtsd el. Ne. identitást építeni, valahol el kellene kezdeni. Olyan egyszerű kereszténynek, vagy nem tudom minek lenni, akár zsidónak is, ünneplénkben ünnep van. Csak már az ünnepnek nincsen se íze, se szaga, se bűze, semmije. Nincs. Ünnepelsz, és nincs életed. Eszel, iszol, dorbézolsz, és nincs okod rá. Elveszeted magadat, és ünnepelsz. Mész, vásárolsz, és mindenet teletömöd magad, mert magadat jutalmazod. Ez az ünneped? Magad istene lettél? Nem emlékszel arra az Istenre, aki ott volt, és nem engedte meg 13-án, hanem adott egy 14-ét. Nem emlékszel? Valahogy nagyon szomorú ez az állapotunk, ám nagyon szomorú. És egyre inkább szomorú, mikor látjuk, hogy evés, ivás van. Arra nem emlékszünk, evés, ivás. Hosszú hétvége, irány a wellness. Elfelejtetted. Elfelejtetted, hogy honnét, és milyen áron, és ki hozott ki téged. Nem emlékszel. És nem tartozol már senkihez. Csak a borhoz, amit innod kell, mert ünnepelni kell, meg mindenfélekhez. Már arra sem emlékszel, hogy kell adni egymásnak. És mit hathatok én a másiknak? Közösséget a kenyértöréssel? A kenyértörés nem más jelent, közösséget vállalni. És bort, az én örömömet. Megosztottad te az örömödet mással? Itt van örömöd? Vagy csak borod van? Be vagy piálva? Mondhatnám, karizmatikus vagy. Miért vagy te karizmatikus? Minek örülsz? Ja, hogy magadnak? Ez egy másik kérdés. De ez nem ünnep. És nem az ünneplés és az ünnepnek az egysége. Kimaradt az, aki az ünnepet adta, és más ünnepez magadat. Magadat széríted a piával, szellemi lelki piáddal, magad szédíted, magad zabálod. És már azt ne is felejtsük el, hogy ez olyan jó egyedül csinálni. Nem kell nekem a másiknak adnom valamit, hiszen minden, ami van, az enyém. Fogyasztó vagy. Önmagadat fogyasztod el. Igen. Purimkor parancs. Egymást ajándékozzátok meg. Egymást. Te kinek mit ajándékoztál? El tudod mondani azt az örömet, ami veled történt? El tudod mondani önmagadra, hogy köszönöm Istenem, hogy megszülettem, és tudod, öregem, olyan jó, hogy élek, mert szeretnék neked is valahogy segítőd lenni, vagy téged erősíteni. Nem alád rendelődni, hanem többen van. Szabad lettem. Szabad vagyok. Tényleg mit adtál a másiknak? Arról nem beszélve, hogy Isten még ott van egy másik terv, ami nem missziós terv. Mert mindig is lesznek szegények. És mindig is lesznek, akik tudatban, szellemben, lélekben éhesek. És ott van, hogy vigyél a szegényeknek. Itt van a purimi történet, hogy vigyél a szegénynek. Mert ha te kaptál, akkor neked van. És ezt az identitást így adhatod tovább. Így adhatod odába, akinek nincsen semmije. A te örömedet, a te közösségedet Istennel úgy, ahogy van, felkínálhatod másnak, hogy hoztam neked egy örömhírt. Hoztam neked egy ünneplésből, itt van az én bizonságom. Mert nekem van. Mert nekem van ünnepem, és tudok ünnepelni, és van miből. Mert azt mind Isten adta. A zsidó népnek is ki lett utalva. Talán erről szól a purim. Identitás, közösség építés, közösség megélése, és mindezt Isten akaratában, elfogadott közös identitásban. Valóban érdekes Márta Kajosnak és az egész purimi történetnek a kimenetele. Nagyon jó sztori. Tényleg akár mégis lehetne filmesíteni, van ott akasztófától kezdve zsidó harcosok, akik szinte bosszút állnak, bár ez nem igaz, az ellenséget likvidálják, De még az üzenet tényleg ott van, amikor Hámannak a gyerekeit is még megölik, az a kérésük, hogyha Isten valamit elvégez a mi életünkben, ami megtámad, akkor azt már a gyökereit is ki kell tépni, azt is meg kell ölni. Emlékezzünk csak Fináns történetére, aki a parázna házaspárnál hasba szúrta a viselős nőt, hogy a csemetéje se szülessen meg, ne legyen folytatás. Isten annyira vigyáz ránk, hogy a megtámadókat, az ő akaratát, az ő tervét támadókat, igaz, ír magja sem maradhat meg. És ezt neked kell megtenni. Neked kell megtenni, hogy elszakadok tőle, és a minden kapcsolatot megszakítok vele. Neked kell megtenni. Purim a sorsvetésnek az ünnepe, a sorsvetés, ami más lett. Az ellenség a 13. napot, a kivégzésnek, a bosszúnak, a napjának kitalálta, és ebből 14. lett. Én úgy gondolom, hogy Purimról most így, ebből az ünneppel kéne gondolkodnunk, hogy nekünk is van ünnepünk. Mindenkinek saját magának. Kicsit unalmas és hányinger, hogyha emberekre néz az ember, és látja, hogy nyomorultól viselkednek. Mert saját maga tagadja meg saját maga ünnepét, amit Istentől kapott. A saját életét. Nyomorult, halott, hullaszagú kereszténység. Miért nem tud örülni? Nincs identitása, nincsen közössége, nem építi a közösséget, nem éri meg a közösséget. Erről szól. A jövő pedig erről szól, hogy Isten pedig ma is ezt parancsolja. Az egész birodalomban, az egész földön ezt parancsolja mindenhol az ő népének. Megtörtént, hogy 13-ból 14 lett, megtenültet a szabadulás, a győzelem, a megtisztulás az ellenségtől. Örülj! Örülj! Örülj az ünnepednek, azzal, hogy te megszülettél, Isten győzelemre akarja vinni az ő tervét. Örülj már annak, hogy megszülettél. Te nem azért vagy, mert kell, hogy legyél. És nem azért vagy, mert neked ennyi a fogyasztásod. Istennek terve van te veled. Örülj, hogy erre méltatod, itt vagy ezen a sárgolyon. Örülj. Tanulj már meg ünnepelni az ünnepet. Mert különben valóban semmiben nem különbözöl a Hámánnak a csapatától, semmiben. Akinek egészen más féltékenység és egyéb problémái voltak, semmi. Ha valamikor aktuális Purimnak az üzenete, akkor most a fogyasztói társadalomban aktuális. Igen. Állj vissza arra, hogy vagy. Örülj annak, hogy vagy. Örülj annak, hogy nem egyedül vagy, hanem Isten egy családba, egy népbe, és így tovább, az emberiség részévé tett. Örülj neki. És tudod, milyen nagy dolog ez, hogy emberré tett? És tudod, milyen nagy dolog az, hogy még a földi életed is nem egy üres járat. Mert aki bekerül egy folyamatba, bekerül abba a folyamatosságba, ami az emberiség folyamata, azt nem felejtik el. Lehet, hogy a nevét elfelejtik. De mindaz, amit tette, azra rá lehet építeni, és tovább megy. Él tovább. Név nélkül és emlékezet nélkül is, de tovább megy. Amit te tettél, ami a te bizonságod, azt valaki megtanulta, azt viszi tovább, és tetszik vagy nem tetszik. Te nem is lehet biztos, hogy tudsz róla. Tovább él az unokádba, úgyhogy azt se tudja, hogy honnét tanulta meg a jót. Honnét tanulta meg Isten akaratát? Aki meg a saját életét éri, úgy eltűnik, mint a füst. Nyomtalanul. Már itt a földön, mondhatnám azt, hogy a kárhozathoz hasonló állapotba kerül. Már itt a földön elfújta a szél. Úgy, mint egy láthatatlan légnemű anyagot. Adjál már ezért hálát, hogy te neked az életed be van építve. egy nagy rendbe, örülj, ünnepelj. Mert ennek a nagy rendben való beépülésnek lesz egyszer egy számadása is, amikor tényleg ott kell állnunk utoljára. Először és utoljára. És Isten megkérdezi, miért szálltál ki a tervemből? Miért lettél légnemű semmi? Miért? Miért nem vállaltad, miért nem ünnepeltél, és adtam neked ünnepet? Miért nem ünnepeltél? Isten nem úgy kér számolni, hogy miért nem tetted, hanem miért nem volt ünnep, és miért nem ünnepelted te magad az ünnepedet. Miért nem tudtál ünnepelni? Miért nem tudtál az lenni, akit én akartam? Mert ha nem lettél az, számon kérhető vagy. Úgy, mint egy Márdokeus, aki a saját akaratát és sikerét akarta véresen is megvalósítani. Te most ezt teszed. A saját egódat építed, a saját egzisztenciádat építed. Ez minden száll, mint a pára. Ünnepel. Van ünnep. Nem negatívan akarok beszélni soha, de valóban. Számtalan olyan dolgot elő tudnék hozni a saját életemből. Ünnep. 13-a után volt 14-en. Nem egyszer, nem kétszer. Amikor már az volt, hogy már itt a vége, elég. Amikor már tényleg a kés a nyakamon volt. Amikor már tényleg a végének a vége voltam. És mégis volt 14-e. Mert Isten tervében ott voltam, és Isten tervét elfogadtam, még akkor is, hogyha ellene tettem, kicsit lázadtam, kicsit pucoltam előle, még akkor is. Ahogy elfogadtam, hogy igen, ez az identitásom, abban a pillanatban 14-e lett. Akkor tudott Isten valamit kezdeni az életemmel, attól a pillanattól. Isten, értsd meg, azért adja a 13-át, a végpontot, hogy tudják kezdeni. Azért tudja adni a mélységet, hogy tudjad értékelni a magasságot. Azért adja a szegénységet, hogy tudjad értékelni akár a pénznek az értékét. Azért adja meg azt a lehetőséget, hogy légy magányos, hogy vágyál másik ember után. 13-áról 14-ére. Ez kellene, ezt a fordulót kellene már átlépned. Igen, odállni, Uram, ha te nem lépsz, akkor Hámán végez velem. És Isten azt mondja, nem végezte veled, mert tervem van. Akarod-e? Mert Márdokeus a zsidó maradt, megvallotta. Eszter zsidó maradt, megvallotta. Nem akart perzsa lenni, nem akart besorolni a fogyasztói társadalomba, mint most sokan. Nem akart üzleti keresztény vagy hívő lenni. Nem akart olyan lenni, mint a világ. Pedig reménytelen volt. Kétesélyes volt még a királynőnek is a helyzete, nagyon. Isten számon kér, kipróbál. Két esély. A reménytelenség és a biztos halál. Van-e reményed a reménytelenségben? És talán ez a kérdés. Van-e hited abban, hogy 13-a után Isten népének mindig van 14-éje?